felsőoktatási hallgatók számára eléggé kaotikus volt az elmúlt év a koronavírus miatt. Mindemellett tisztában vagyunk vele, hogy voltak olyan honfitársaink, akik sokkal rosszabbul jártak. Ezért is példaértékűnek tartjuk azt, hogy a hallgatók mekkora részt vállaltak a társadalmi segítségnyújtásban. Erről fogunk beszélgetni a mai adásban. Én Kex vagyok, ez pedig itt a Hét Kredit. Gondoljunk az iskolákra, ahol nehézséget okozott a digitális oktatásra való átállás, vagy azokra a pedagógusokra, akiknek hétről hétre alá kellett vetniük magukat a szűrésnek, és hát a biztonságunk sem egy utolsó szempont, amiért nagy hála a rendőr és a katona hallgató társainknak. Az ő szerepükről fogunk ebben a műsorban beszélgetni. Ez itt a Hét Kredit Podcast 4. évada, magam se hiszem el, hogy már a 4. évadnál járunk, és hát nem kevésbé fontos témával indítjuk ezt a csodálatos új évadot, mint a hallgatók szerepvállalásáról a karanténban. Ugye volt egy ilyen videós tartalmunk hallgatók karanténban. Tulajdonképpen ez is ez, csak egy kicsit más oldalról, hiszen a társadalmi szerepvállalásról, segítségnyújtásról fogunk a mai adásban beszélgetni. Ezzel a három csodálatos férfivel, aki már itt van velem. Itt van egy pedagógus hallgató, ő nem más, mint Gergő. Itt van egy fogorvostan hallgató, aki nem más, mint Adrián.
Sziasztok!
És itt van egy rendőr hallgató, aki nem más, mint Gergő.
Sziasztok!
Hát őszinte leszek, kedves mindenki, nem tudom, hogy fogjuk még feloldani ezt a Gergő-Gergő mizériát. Igyekszem a legjobb tudásom szerint megkérdezni majd benneteket, de kezdjük is talán azzal, hogy hát valljuk be, hogy nem volt egy egyszerű időszak, ami mögöttünk van, és azért még az előttünk álló dolgokban is van némi meglepetés faktor. De beszéljünk arról, hogy az eddigiekben mit tettetek, hogy kell elképzelni azt a fajta segítségnyújtást, amit tőletek kapott Magyarország társadalma. Adrián, kezdjük talán veled.
Én tulajdonképpen 2 hétig voltam szűrni, Budapesten pedagógus szűrésen vettem részt, ugye én most fogorvosi hallgató vagyok a Semmelweis Egyetemen, és ezt úgy kell elképzelni, hogy egy busszal tulajdonképpen reggeltől délutánig keresztül kasul jártuk a várost, és beöltöztünk, és antigén gyors teszteket csináltunk pedagógusokon. Ugye ez egy önkéntes teszt volt, tehát csak azt a pedagógus szűrtük le, aki szerette volna, és igen, ezt csináltuk 2 héten keresztül.
Nagy volt különben az arány, a pedagógusok aránya, akiket szűrtetek?
Iskoláról meg óvodáról változott, de szerintem körülbelül 70% volt az, aki vállalta. Igen, van, ahol sajnos kevesebb volt, sokan, persze tisztelt a kivételnek, de sokan szerintem úgy érezték, hogy ők tesznek nekik egy szívességet, hogy szűrésen részt vesznek, szóval. De amúgy alapvetően egy jó élmény volt.
Mit tud tenni egy pedagógus egy ilyen helyzetben? Vagy egy hallgató, aki pedagógusnak készül? Gergő.
Hát ugye nálam eléggé bonyolult a helyzet. Én már ugye az egész koronavírus járvány előtt elkezdtem általános iskolásokkal foglalkozni. Az Országos Mentor Programnak a Tanítsunk Magyarországért-nak a kereteiben. Ugye PTS hallgatóként én egy környező településnek a kisiskolásaival foglalkoztam már 2019 őszétől elkezdődően, és amikor ugye 2020-ban jött ez az egész járvány történet, az annyiban változtatott így az én dolgomon, hogy az egész mentor-mentorált viszony átállt ebbe az online térbe, és mivel hogy ezekben a falvakban főképpen hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzeti gyerekekről beszélünk, ezért az ő esetükben ez egy külön kihívás volt, én azt gondolom. Tehát amit én láttam így az oktatásban, az ugye pont azokat a rétegeket érintette, akiknél az eszközhiány eléggé jellemző. Van nekem olyan mentoráltam is, akinél internet sincsen otthon, csak a falujának a tanodájában. Tehát velük a kapcsolattartás az eléggé megváltozott tavasszal, és ugye az őszi időszakban viszont ők már visszamehettek az iskolába, de nagyon sokáig mi nem látogathattuk őket, és akkor is ugye az online térben kellett megoldani így a segítségnyújtást. én főképpen ugye tanulássegítéssel foglalkoztam, illetve nekem az a fő célom így mentorként, hogy minél inkább segítsek nekik a továbbtanulásba, mivel hogy 8-os tanulók ők most már, akik hozzám tartoznak, és ez egy külön kihívás volt, hogy azért az iskolai jelentkezésben segíteni őket, és azért ezt az online térben nehéz megoldani nagyon sok esetben, és nagyon sokszor a rendszeresség rovására ment ez nálunk.
Hát igen, még nekünk egyetemistáknak is nehéz volt szerintem az online oktatásra való átállás, hát még egy középiskolásnak, vagy általános iskolásnak.
Igen, nekik nehéz volt, és főképpen én azt láttam, hogy így hullámzott az ő teljesítményük is, az ő motivációjuk, hát amit mi is tapasztalunk, hát szerintem, igen. Hogy igen. Azért egy idő után már az embernek nincsen kedve itt különböző beadandókat megírni, amikor azon a 6 négyzetméteren tölti el az egész napját. Most ezt így főképpen bölcsész hallgatóként tudom mondani, hogy ilyenből sokat kell írni, és azért én is nehezen találom meg, nem, hogy ők, hogy akkor elkészüljön a fizika, a matek, meg a mi egymás dolog. Szóval nekik ez nehéz volt.
Elképzelni is tudom, hogyha itt kéne egész nap ülnöm, és még matekházit is kéne írnom, Jézusom. Na, és egy leendő rendőr hogyan tud, vagy hogyan tudott, vagy hogyan tud segíteni ebben a helyzetben?
Hát mi egészen márciustól részt vettünk már a veszélyhelyzetben igazából, ugye szükséget, vagy igényt tartott ránk az országos rendőrfőkapitányság, megegyezett az egyetemnek a vezetésével, és március 18-ától június 5-ig az osztrák határon láttunk el szolgálatot, mert ugye határzár volt elrendelve, és segítséget kértek tőlünk, hogy ugye mi is menjünk határforgalmat ellenőrizni, ne csak a helyi járőrök, és ugye ebbe vettünk részt egészen június 5-ig, majd mikor az a veszélyhelyzet megszűnt, és ugye egy kicsit kinyílt az ország úgy nyárra, akkor nem kell semmit csinálnunk, majd mikor jött a második hullám, akkor pedig karanténos címeket ellenőriztünk meg üzleteket Budapesten, belvárosban. És hát mink igazából az összes kerületben heti bontásra le volt bontva, hogy hány rendőrhallgatónak kell mennie melyik adott kerületbe, és hogy ez ne menjen a tanulásnak a rovására, ezt egészen a szorgalmi időszak utolsó hetéig kellett csinálni. Tehát vizsgai időszakban meg már egyáltalán nem.
Ez mondjuk igen, nem egy hátrány, igen. Hogy ezt a könnyebbséget legalább megkaptátok. Van valami olyan sztoritok, amit így szeretnétek elmondani, ami így kiemelkedik a többi közül, és nyilván elmondhatjátok, ez fontos, hogy semmi olyat nem szeretnék hallani, ami miatt esetleg bajba kerülhetnétek. De hogy azért az ember nyilván, azért most már egész hosszú ideje, hogy ebben a helyzetben élünk, tehát most már lassan egy éve, hogy a koronavírus beköltözött a szomszédba, és azért gondolom a 6 négyzetméteren is történnek olyan szituációk, vagy olyan helyzetek, amit úgy nem tudom, mondjuk úgy az unokáknak is mesélni fogtok, hogy amikor 20-20-ban ott voltam, és azt csináltam. Van ilyen?
Hát nekem van egy kis cuki sztorim, amit megosztanék talán. Abba az oviba, ahova én jártam, 16 évvel ezelőtt, vagy 17 évvel ezelőtt, oda jár most...
Mindenki számolja ki, hogy hány éves Adrián.
Oda jár most bátyámnak a kislánya, aki most bölcs is, tehát másfél éves. És oda mentünk teljesen véletlenül, azt a címet kaptuk meg egyik nap, és egyrészt az egyik kis tablón találtam magamról egy képet, és másrészt meg leszűrtem a dadúsát, mert tudtam, hogy Csengének hívják a dadúsát, és kérdeztem, hogy a Lumi odajára, úgy hívják kislány, odajára, vagy hozzájára, és mondta, hogy igen, és most ébredtek föl, és aztán még röviden találkoztunk. Kicsit meg volt szeppenve, mert nem látott még ilyen fehér.
Ezt akartam mondani, hogy őszinte volt az öröme, amikor meglátott ebben a törnyertés felszerelésben?
Igen, hát kicsit álmos volt, de amúgy őszinte, igen.
Legyen meg. Srácok?
Hát nekem a digitális segítségnyújtás azért az egy külön történet. Tehát tényleg az egyetemistaként azért úgy az ember megszokja azt most már így ez alatt majdnem egy év alatt, hogy belépünk a meetingbe, akkor kinyomom a kamerát, vagy éppen némán van, és akkor ilyen vicces helyzetek azért tudnak adódni, hogyha az ember úgy korepetál mondjuk, hogy ugye otthon közben a család így éli a kis életét, ugatnak a kutyák, ezek nekem mindig ilyen aranyosak, így azért is vicces egyébként ez az egész történet, mert nekem is most én örülök annak, hogy a macskám éppen nem vinnyog a háttérbe, vacsora idő lenne most, és akkor ilyenkor őt így külön most, nem tudom, valami megszállta, hogy csöndbe marad, de ugye ezek az élmények azért eléggé szaporák így az embernek, hogy így egyre gyakrabban hallgatja a kutyát ugatni, és akkor a macska is belebeszél a háttérbe. Szerintem ez egy külön szépség ennek a történetnek.
Teljesen egyetértek, és semmi baj nem lesz. A legelső online hétkredit podcastben Kovács Peti állnak helyettes úrnál körülbelül másfél órán keresztül zúgott a mosógép a háttérben, mert éppen centrifugázott. És pont abban az időszakban, amikor mi leültünk podcastelni. Úgyhogy szerintem ezek ilyen, már ilyen eszenciája ennek, amikor így leülsz a gépezés, tényleg mindenkinek szólsz, hogy most ez nagyon fontos, most itt be lesz kapcsolva a kamerám, hallani fognak, és tudni, hogy akkor kiabál fel valaki. Nekem is volt ilyen a megbeszélés közepén, a nagymamám 88 évesen, Ecike, hiszen van a kávé! Szóval, hogy szerintem ezek ilyen elmaradhatatlan dolgok. Gergő, van-e olyan esetleg, amit elmondhatsz nekünk?
Hát olyan különleges dolog nem történt ezekben a úgymond munkavégzésem során, de ugye annyit szeretném megemlíteni, hogy ami az én egyetemem ilyen szempontból teljesen különleges, mert ugye egy az egyetem egybe lett vonva, és ugye az állami szférában dolgozok, meg a közszolgálatában álló embereket csoportosították, és nem csak én vettem részt ugye az egész veszélyhelyzetben, hanem a honvéd tisztjelöltek is, vagy az én egyetememről a katasztrófa érdelmi intézetben lévő srácok, vagy akik az igazgatás rendészetnél vannak, az idegenrendészetnél. Tehát az nem, attól függetlenül, hogy én képviselem ezt az egészet, ugye az egész egyetemem kivette a részét a veszélyhelyzetből. És hát ugye ezt egy kicsit sajnálom, hogy ők nem tudnak beszélni az élményeikről, de azért én örülök, hogy itt lehetek. Elmondhatom azt, hogy ők is részt vettek ebben, nem csak én.
Majd Bono, ha podcastet indít, akkor oda meghívhat mindenkit.
Igen.
Szerintetek az a tevékenység, amiről itt már számot adtatok, és amit végeztetek, az a jövőbeli szakmátokban mennyire fog akár alapot adni, akár segítséget adni, vagy mennyire érzitek azt, hogy na ezzel most mondjuk egy lépéssel előrébb kerültem, vagy jobban ismerem a szakmámat? Adrián nagyon mosolyog. Hát ugye fogorvosként nehéz ezt a tudást beépíteni.
Hát igen. Tehát úgymond nem voltak azok a hosszú páciens orvos interakciók meg. Őszintén, amikor fejet foglal a tanár, leveszem a mintát, aztán feláll és jön a következő. Szóval én minimálisan talán kézügyességet fejlesztett, hogyha valamit kell mondanom, de nem sok minden. Uh-huh.
Hát tudod, hogy hova kell tenni most már.
Igen, ezt például tudom. Igen.
Pedagógusként?
Hát én igazság szerint az egész 2020-as évet úgy értékelem, hogy abban nekem nagy segítség volt, hogy az ember megtanul dolgokat elengedni. Tehát, hogyha valami nem úgy sikerül, ahogyan szeretnénk, akkor az majd sikerül másképpen, vagy nem sikerül, és akkor se dől össze a világ, tehát hogy azért nekem ebbe ez nagy segítség volt ez az év, hogyha valamiben, és az online oktatásban szerintem ez így van. Tehát hogyha most nekem ott a diákok nem jelentkeztek be, pedig meg volt beszélve, hát akkor nem tudok vele nyilván semmit se tenni, és így például ebbe, hogy szerintem nem feltétlenül kell mindenre ráfeszülni. Most didaktikailag, vagy így oktatásilag, nekem nem segített túl sokat az online oktatás, most én főképpen ugye korrepetáló tevékenységet végeztem ott, de attól függetlenül felületeket legalább megismertem, és alkalmazó szinten használom, de talán ennyiben hozzájárult.
Mondhatjuk, hogy nem vagy egy szigorú tanár bácsi? Ha így hát ilyen könnyedén veszed, hogy nem jelentkeznek be a diákok?
Hát én nyilván azt is azért tudom mögötte, hogy most... Azért a gyerekeket gyakran megkérik, hogy otthon csináljanak valami házi munkát.
Jobb én
tudom, hogy néha erről volt szó. Most, hogyha fát kell otthon aprítani, akkor nyilván a matekházi az kevésbé fontos, mert most a szülővel mégse szállok szembe így hallgató mentorként, hogy akkor most ugyan már nem kéne, hogy vágja a diák a fát otthon, de nem vagyok egyébként szerintem szigorú, tehát én tudok hosszabb papolást tartani arról, hogy minek hogy kéne lennie, de alapvetően nagyon sok dolgot tudok elengedni. Tehát én általában azt szoktam mondani, én most igazából úgyse nekem fontos, hogy ő nem akarja megtanulni, nem négyesre akarja, hanem kettesre, hát szívem rajta, tehát hogy én tényleg néha így ezzel így vagyok, hogyha viszont valaki ott van az igyekezet, azért mindent megteszek, hogy az úgy sikerüljön, csak nekem ez fontos, hogy ez egy ilyen oda-vissza működő történet legyen.
Hát igen, ez nem egy hátrány tanár-diák viszonynál. Gergő, te azért most jócskán kivettél egy szeletet abból, hogy milyen lesz a jövő.
Hát ki igazából, csak hát, hogy mondjam, az én szakirányom az nem, az, nem a határrendészet, tehát én úgymond jövőben ezzel nem fogok foglalkozni. Annyiból viszont jó volt, hogy ugye az emberekkel nagyon sokat kontaktáltam, úgymond, tehát rengeteget kellett állampolgárokkal beszélni, és hát nyilván volt olyan, aki nem olyan szívesen fogadott minket, mint egy másik, és ugye ezt is tudni kell kezelni, meg ezt is tudni kell megtanulni, meg igazából az iskola is erre készít fel minket, tehát úgy jó volt beleszagolni, hogy milyen gyakorlatilag ez, hogy milyen lesz majd, hogyha végzek.
Ezen türelmes minden. Rendőr vagy?
Hát muszáj türelmesnek lenni. A türelmetlen rendőröket senki nem szereti. Általában ők nem is szoktak olyan jól járni, úgyhogy muszáj türelmesnek lenni, meg megértőnek lenni az állampolgárokkal szemben, mert máshogy nem működik, úgyse lehet dűlőre jutni.
De szépen mondtad. Igen. Adrián, egy kicsit hozzád fordulok, mert hogy ugye nyilván nem véletlenül válogattunk össze benneteket így, hogy szeretnénk egy tanáris hallgatót, egy rendőr hallgatót és egy orvostan hallgatót. Ugye azért a ti helyzetetek egy kicsit izgalmas volt, hogy így mondjam, mert hogy nyilván még Gergőéknél már a beiratkozásnál teljesen egyértelmű, hogy bármilyen veszélyhelyzet esetén ti mozdíthatóak vagytok, és míg a másik Gergő esetén pedig nyilván volt egy ilyen kedves, önszántamból segítek metódus, addig ugye benneteket orvostan hallgatókat kvázi kirendeltek erre a szerepre. Hogyan történt ez az egész, vagy hogyan élték meg ezt szerinted a hallgatók? Akár így a te környezetedben, vagy akár amiket hallottál, láttál?
Hát, amire én ráláttam, meg amire mi hallgatók tulajdonképpen ráláttunk, az volt, hogy az utolsó éves, tehát ötödéves fogorvosta hallgatókat és hatodéves általános orvosta hallgatókat csütörtök este kaptak egy e-mailt, hogy péntek reggel várják őket, itt meg itt, és aztán elmennek valahova szűrni, és akkor ez egy héten keresztül fog tartani. Szóval nyilván ez a kommunikációnak a sebessége, meg hogy nem hagytak felkészülési időt, ez mindenkit kicsit meglepetten ért, úgymond. És akkor ugye feltételeztük mi is, hogy azután meg az alatta levő évfolyamokra is sor kerül majd. Ezek után ugye az OMS kérte a segítséget, meg a kormányhivatal kérte a segítséget az OMS-nél, meg tudta oldani a hallgatói önkormányzat, hogy az önkéntes alapon legyen. Tehát van egy Excel forma, amivel szépen az ember beírja a Neptun kódját, és akkor ki tudja választani kvázi, hogy milyen időpontban megy. Kitaláltak erre egy valamennyi ösztöndíjat, valami kis kompenzációt, meg két kreditet kapunk egy hétért. Szóval próbálták a hallgatókat úgymond ösztönözni, hogy ez ne egy muszáj legyen, hanem meg legyen adva a lehetőség. És aztán még több emberre volt szükség a kormányhivatalnál, ez mondjuk ilyen 1500-2000 fő volt országszerte, és ugye ez egy 10.000 fős egyetemen azért már elég sok, szóval itt velem is az volt, hogy pénteken fölhívtak, megkérdezték, hogy esetleg ráérnék-e a következő két héten pedagógusokat tesztelni, nyilván természetesen mondtam, hogy nyilván, hát ez az egyetlen dolgom lett volna most, ilyen jó, hogy adtak nekem valami programot, és igen, és akkor csináltuk két hétig. De igazából utólag nem bánom, mert egy buszba voltunk, csomó embert megismertem, és úgymond a karantén bezártsága után ilyen új emberekkel beszélgetni, meg kontaktba lenni, az ilyen felüdítő volt. Tehát attól függetlenül 6-kor kellett kelni, szerintem egész jó volt. Igen.
Kompenzálva lett.
Igen, valamennyire. Igen.
Milyen engedményeket kaptatok különben? Tehát, hogy óralátogatás, vizsga, vizsgára való felkészülés, hogyan nézett ez ki?
Hát azt kell mondanom, hogy az egyetem elég engedékeny volt, vagy eléggé jó fej volt ilyen tekintetben, bár igazából nem is volt más lehetősége, mert a mi évfolyamunkon például konstansan a harmada kiesett, tehát akkor nyilván nem kellett látogatni az órákat, meg nekem volt egy sürgősségi fogászat nevű tárgya, amikor éjszaka kellett volna bemenni, akkor azt is mondták, hogy megcsináltam máskor, megcsináltam vizsgaidőszakba, Szóval eléggé elnézőek voltak. Igen. Sőt, a vizsgai időszakot is, ugye most január 31-én lenne a vége a vizsgai időszaknak, ezt azoknak, akik szűrtek, vagy bármilyen önkéntes feladatot láttak el, azt kitolják 2 héttel. Uh-huh. Szóval szerintem egész jól gondoskodott az egyetem arról, hogy most ne legyen senkinek se hátránya, aki jó fej volt, vagy hát kirendelték, mint engem, és nem volt más választása.
Uh-huh. És milyen állapotokat tapasztaltál a közoktatásban, Gergő?
Én sok helyen ugye nem jártam, én egyetlen egy iskolához mentem így ki. Nem tudom, hogy hogyan foglaljam így össze. Én éreztem a pedagógusok részéről azért egy eléggé nagy tartást, ezt főképpen a szeptemberi időszakban éreztem én így, hogy ők például nem nagyon, én úgy éreztem, meg azért hangot is adtak neki, hogy nem annyira szívesen láttak minket ugye jelenlétibe így egyetemista hallgatókat. Ezzel ugye a program így próbált valamit kezdeni, egy tesztelésünk nekünk volt a szeptemberi időszakban, meg hogyha jól tudom, a következő időszakban is lesz egy, amikor feltétlenül szeretnék azt, hogy a gyerekekkel találkozzunk, mert azért azt meg kell mondani, hogy a személyesség szerintem nagyon fontos az oktatásban, főleg általános iskolás gyerekeknél, tehát ezt valamennyire azért fenn kell tartani. És akkor volt ez a pici ilyen tartózkodás tőlünk, ez úgy feloldódott, és akkor tudtam elmenni az iskolába november környékén, viszont akkor utána meg hirtelen, nem azzal összhangban egyébként, hogy mi oda mentünk, vagy tehát nem erről volt szó, viszont az iskolába is ugye lettek esetek, és akkor amiatt az iskolát egy, ha jól tudom, 2 hétig bezárták, és akkor a gyerekek újra otthon voltak, és otthoni feladatokat kaptak. Uh-huh. De így alapvetően nem láttam így annyira rá, hogy milyen állapotok vannak. Én inkább ezt az emberi vonalat tudom mondani, hogy volt tényleg egy tartás. A gyerekek irányából egyébként nem, tehát a gyerekek azok nem...
Hát nyilván ők imádják, hogyha bármi új történik.
Aki szülőkkel beszéltem, velük, vagy ők se annyira volt jellemző, hogy mondjuk kifejezetten tőlünk félnének, hogy hallgatóként oda megyünk, ez kevésbé volt jellemző.
Mennyire volt félelmetes rendőrként helytállni? Vagy volt-e benned egy olyan, hogy úristen, én most itt vagyok a közepében annak, amitől amúgy a többi embert védem meg? Én itt vagyok, holott mindenki mást hazaküldtünk. Volt egy ilyen fajta tartás benned, Gert?
Persze, hogy ne. Hát az elején meg főleg, ugye mikor, hát márciusban ugye ez úgy történt, ez az egész, hogy volt egy nap, amikor benn kellett maradnunk az egyetemen, és még nem mehetünk haza, és mondták, hogy maradjunk még, mert lehet, hogy lesz valami feladat. És estére mondták, hogy akkor fogunk menni váltásokban Körmendre, meg Hegyeshalomra, határátkelőkre. Úgyhogy, és ugye akkor senki nem tudta, hogy mi lesz, vagy hogy lesz, vagy miként lesz. Csak annyit tudtunk, hogy menni kell, meg nyilván ugye tudtuk, hogy a határon kell átengedni embereket. Tehát úgymond lett, hogy volt egy olyan tartás, hogy most ott vagyunk a közepébe, és lehetséges fertőzött emberekkel foglalkozni, de ez úgy egy idő után megszűnt. Ugye olyan megszokott lett, mert 3 napos váltásokban jártunk, és úgy volt, hogy 3 napot dolgoztunk, 6 napot pihentünk, és így mentem egészen márciustól júniusig. És nyilván ugye a kötelezőket megcsináltuk, tehát fertőtlenítés, meg stb. Mindent, de már olyan megszokott dolog volt, és úgy nem éreztem úgy a súlyát szerintem. Meg akikkel voltam rendőrök, ugye ők nagyon profik voltak, meg úgy nem is volt miért aggódnom igazából a végzett rendőrökkel. A karanténos ellenőrzés, ami most volt novemberben, meg szeptemberben, de októberben, ott is ugyanúgy helyi járőrökkel voltunk, akik ismerték a körzetet, meg igazából a helyszínt is, a házakat, és ugye felkészültek voltak. Tehát mi inkább csak segítettük a munkájukat. De nem volt miért félni, én úgy érzem, igazából.
Beleszoktatok.
Igen, beleszoktuk. Az elején egy kicsit döcögős volt, utána meg ment magától. Igazából, nem rutinos lett.
De szerintem valahol így mindannyiunkról elmondható,
persze,
hogy beleszoktunk egy kicsit ebbe a helyzetbe, mert ahogy itt már többször is elmondtuk, azért most már lassan egy éve, hogy ebben élünk. És nem tudom, nekem például az az álláspontom, hogy örökké nem lehet rettegni, mert egy idő után az sem egészséges.
Jó.
Srácok, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a csodálatos adásban. Én nagyon örülök, hogy veletek indíthattuk el a negyedik évadot, és hát további végtelen sikert és kitartást kívánok a szakmátokhoz, amiből azért most egy kicsi szeletet mindannyian kivehettetek magatoknak a karantén alatt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nektek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztétek. Ha ezt a videót a YouTube csatornánkon látjátok, de mondjuk mosogatás közben tökre visszahallgatnátok, akkor Spotify-on vagy Apple Podcast-en megtehetitek. Ha viszont csak a podcast felületeken hallgattátok, és megnéznétek magatoknak ezt a három gyönyörű férfi embert, akkor kattintsatok a YouTube csatornánkra, és nézzétek meg ott is a videót. Nem sokára találkozunk, én Kex voltam, ez pedig a Hétkredit. Sziasztok!